nagyon sokan ingatlan vásárlásra adják a fejüket, és ugye kiválasztották a gyönyörű házukat, amiben későbbiekben élni szeretnének, de mit tehetünk azért, hogy a legelső lépések is, a beköltözésnek a legelső lépése is örömteli legyen, és ne kelljen mondjuk jogi húzavonába keverednünk. Mik a legfontosabb szabályok az ingatlan vásárlásnál?
Hát általánosságban azt gondolom elmondható, hogy minden vásárlótól kellő körültekintés várható el, illetve lenne elvárható, mert sajnos nagyon sokan ezt elmulasztják, illetve akár egy ingatlan közvetítői nyomásra, vagy kényszerhelyzetből adódóan beleugranak egy olyan ingatlan vásárlásba, vagy egy olyan ingatlant választanak végül, ami nem feltétlenül felel meg az ő igényeiknek, vagy kiderül az ügylet során, hogy mondjuk problémás az ingatlan. Tehát én azt javasolnám minden vevőnek, hogy nézze meg a tulajdoni lapot, nézzen bele a térképészeten a térképbe, nézze meg, hogy milyen állapotban van az ingatlan, és kérdezze meg nagyon sokat az eladóktól. Ez a legfontosabb, én azt gondolom.
Maguk a vevők azok mennyire úgymond hiszékenyek?
Nem feltétlenül hiszékenyek. Itt én igazából úgy mondanám ezt, hogy viszonylag ismeretlen szituáció ez az emberek számára, tehát nem feltétlenül vásárolunk két évente ingatlant, ez egy hosszú távra szóló befektetés, és nagyon sokan azt gondolom úgy vannak vele, hogy azt sem tudják például a szerződés alatt, hogy mit kérdezzenek, tehát hogy mit illik, de igazából szerintem nincs olyan, amit nem illik, vagy ne kérdezzem meg az ember, mindent meg kell, ami csak így a fejben motoszkál, mert később már lehet, hogy nem lehet mondjuk orvosolni, vagy nem tudunk rajta módosítani.
Akkor érdemes már jogászt felkeresni még az ingatlan vásárlás előtt, mielőtt még kinéztük az ingatlanunkat.
Így van, érdemes tudakozódni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Én a saját ügyfeleimnek, aki már így vásárlás előtt megkeres, még csak azzal a szándékkal, hogy még nincs meg a kiválasztott ingatlan, de beszéljünk róla, beszéljük át, hogy milyen lehetőségei vannak, vagy hogy egyáltalán mikre figyeljenek.
És ugye, ha jól tudom, a ingatlan adásvételhez ugye kötelező a jogszabály szerint ügyvéd felfogadása is.
Így van. Az ingatlan nyilvántartási törvény kötelező, így van, ügyvédi okiratba foglalt adásvételi szerződések megkötésére.
Akkor nem úgy működik, hogy akkor kinéztük, megírjuk kis papírra, hogy az adásvételt, és akkor már meg is történt.
Hát olyan is volt már, de sajnos az földhivatali bejegyzése nem alkalmas, és ugye itt az lenne a lényeg, hogy a tulajdonjogunk is átkerüljön a közhiteles nyilvántartásba, ból lekérhető legyen.
Ismertessük egy kicsit a kedves hallgatók, hogy hogyan is néz ki egy adásvételnek a menete a legelejétől, onnan, hogy kinéztük az ingatlanunkat, és egészen addig, amíg megvan a kulcs, és minden papírunk rendben van.
Hát ugye a legelső lépés az általában az ingatlannak a kiválasztása, és akkor itt hangsúlyoznám még egyszer azt, hogy nézzék meg minél többször lehetőség szerint, kérdezzenek meg az eladótól minden fontosnak ítélt paramétert, van-e közműellátottság, illetve nem adott esetben ki van kapcsolva villanygáz, mert olyan is előfordult már, hogy kulcsátadáskor derült ki, hogy tulajdonképpen se világítás, se fűtés nincs az ingatlanban. Az eladók ezt nem tartották fontosnak, a vevő meg megint csak úgy gondolta, hogy nem kell erről feltétlenül beszélni, mert hát nyilván van. Szóval kinéztük az ingatlant, érdemes azt többször megnézni, és utána lehetőség szerint az eladókkal közösen fölkeresni egy ügyvédet, akivel meg szeretnénk íratni a szerződést, és akkor átbeszélni, hogy ki hogy gondolta az adásvételi szerződésnek a lebonyolítását, a fizetési feltételeket, a birtokba adást, ez mind rendkívül fontos dolog, mert van, amikor az eladó például nem tud várni hónapokig a vételára, és ő készpénzt szeretne, illetve önerőből szeretné ezt az ingatlant, hogy kifizesse a vevő lehetőség szerint azonnal. Neki akkor ez már mind célszerű tudni, hogy mire számítson, illetve arról is nagyon fontos lehet beszélni, hogy például lakott-e az ingatlan, vagy a teljes vételár kifizetésekor birtokba tudja adni az eladó azonnal. Ne adj Isten, bérlők laknak benne, és akkor őket ugye még ki kell tenni, vagy költöztetni, mert nem biztos, hogy ki kell tenni, de hogy mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a bérleti jogviszony a birtokbarásig megszüntetésre kerüljön, és a vevő birtokba tudja venni a megvásárolt és kifizetett ingatlanát. Tehát akkor itt tartunk, hogy megbeszéltük, vagy beszéltünk előzetesen arról, hogy ki mit szeretne, aztán jön maga az adásvételi szerződésnek a megkötése, aláírása, ami már így az információk birtokában talán zökkenőmentesebb. Annyit ugye fontos elmondani, hogy elég sok mostanában a terhelt ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, és itt ugye nagyon fontos azt tisztázni, hogy mennyi teher van az ingatlanon, és hogy történik majd ezeknek a terheknek a kifizetése. Gondolok itt csak egy banki elzálog jognak a tehermentesítésére. Ebben az esetben én mindig azt szoktam javasolni az ügyfélnek, hogy ne bízzák az eladókra a tehermentesítést, mert sajnos találkoztunk már olyannal, hogy megkapta az eladó a pénzt, és aztán elfelejtette kifizetni azt a terhet, és nem biztos, hogy a fönnmaradó összeg már elég arra, hogy a tehermentes ingatlant meg tudjuk vásárolni. Tehát ez is ugye a tulajdoni lapról, illetve az előzetes tájékozódás után ki fog derülni, hogy terhelte az ingatlan, van-e rajta bármi a teherlapon, ami bennünket akadályozhat abban, hogy birtokba, tulajdonba kerüljünk. Ha esetlegesen hitelből vásárol a vevő, akkor ott is ugye fontos az, hogy tájékozódjon a lehetőségeiről, arról, hogy egyáltalán hitelképes, milyen hitelt kaphat-e, mert ugye ezzel is mind-mind drága időt veszük el esetlegesen egymástól, és tudjuk a felesleges köröket, holott megelőzhető lett volna azzal, hogy már amikor én kinéztem, vagy még nem néztem ki ezt az adott ingatlant, akkor belemenjek, vagy egy hitel közvetítő, magánhitel közvetítő segítségével tudakozódjak a lehetőségeimről. Tehát megkötöttük az adásvételi szerződést, akkor most itt tartunk. Ha már megtörtént a vételár kifizetés, ugye akkor akár hitelből, akár önerőből aktuálissá válik az, hogy megkapjuk a kulcsokat, és akkor az evő tudjon költözni, az eladó ki tudjon költözni. Ez mind nagyon fontos. És akkor itt ragadnám meg azt az alkalmat, hogy arról is előzetesen kommunikáljanak a felek egymással, hogy mi az, amit az eladó el szeretne esetlegesen vinni, mert nagyon sokszor van ebből is félreértés sajnos, hogy a vevő úgy gondolja, hogy annak a valaminek ott kellene lenni, most gondolok itt arra, hogy volt már olyan, és hogy a villanykapcsolótól kezdve a csapokon át mindent kiszerelt, vagy beszerelt az eladó, és elvitt magával. A vevő számára pedig egyértelmű volt az már korábban is, nyilván ezért nem is beszéltek róla, hogy már pedig azok ott fognak maradni, mert hát a ingatlannak felelős részét képezik, vagy hát a rendeltetésszerű használat az által nem feltétlenül valósulhat meg.
Mit tehet ilyenkor a vevő, hogy akár a jogait biztosítsa?
Hát azt kell mondjam, hogy sajnos olyankor már hiába is verjük az asztalt, mert ezért már nem nagyon szoktak erre menni a vevők, tehát úgy vannak vele, hogy örülök, hogy akkor végre megkaptam a kulcsot, és akkor el tudom kezdeni akár a festést, vagy bármilyen felújítást, és ezzel már adott esetben nem szoktak erőlködni, hogy visszaszerezzék. Tehát ez egy nagyon kellemetlen szituáció, azért kell előre beszélni róla, még az adásvételi szerződéskor, hogy úgy alkalmat fog maradni, és biztos, hogy nem. Amit esetlegesen megbeszéltünk, szekrés volt, vagy bármi tűzhely, ilyesmi, az ott fog maradni, és ezt érdemes okiratba is rögzíteni, hogyha mégis úgy gondolja a vevő a későbbiekben, hogy az ezzel kapcsolatos igényét érvényesíteni kívánja, akkor ezt meg tudja tenni.
Még egy nagyon fontos kérdés a foglalónak a kérdése. Ugye sokan nem tudják, hogy mi a foglaló, mikor jár vissza, és mikor nem jár vissza például a foglaló, és mikor számít bele a vételárba például.
Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ez a foglaló előleg megkülönböztetése. Gyakorlatilag elmondható, hogy sajnos a vásárlóknak a 50%-a nincsen tisztában azzal, hogy most foglalózott, vagy előlegezett, vagy egyáltalán milyen megnevezéssel illethetjük azt a pénzösszeget, ami átadásra került. Ugye a foglaló a vételárba, ha teljesítik a szerződést, akkor beszámít egyértelmű. Az előleg, inkább akkor visszakanyarodok a foglalóra, tehát a foglaló, amennyiben meghiúsul a szerződés, vagy nem kerül teljesítésre, akkor nem jár vissza a vevő részére, bár nyilván attól függ, hogy kinek a hibájából, és akkor megint meg kell ragadjam az alkalmat, hogy mivel nem csak a vevő, sajnos az eladó se feltétlenül van ezzel tisztában, így érdemes ezt tényleg ügyvéd előtt átbeszélni, hogy akkor én most foglaló címén adok át összeget, mert hogy előfordulhat, hogy az eladó lép esetlegesen valami miatt vissza, és akkor igen kell lemetlenül szokta az érinteni, hogy akkor most neki kétszeresen kéne azt a foglalót visszaadnia. Így aztán tényleg ezekről fontos beszélni, mert ugye a foglalónak a jogi hatása ezt foglalja magába, hogy amennyiben az vevő meggondolja magát, akkor ő elveszíti a foglalót, ha az eladó gondolja meg magát és eláll az ügylettől, akkor pedig neki kétszeresen kellene visszatérítenie a foglaló jogcímén átvett összeget. Míg a vételár előleg a szerződés megszűnése vagy felbontása esetén visszajár.
A bérletekre is térünk át egy kicsit, ugye itt az interjú közben már beszélgettünk az albérletekről, ugye, hogyha van bérlő például a lakásban, akkor vagy az ingatlanban, akkor mit lehet tenni. Viszont most ugye itt a nyár és ilyenkor ugye az egyetemi városokban fölpörög az albérlet biznisz. Itt az albérletek kapcsán mik a legfontosabb szabályok?
Az albérletesztetésről, bérleti jogviszonyról is elmondható az, ami az adásvételi szerződésről, hogy mindenképpen érdemes írásba foglaltatni szakemberrel, lehetőség szerint ügyvéddel, adott esetben közjegyzővel azt a bérleti szerződést. Mondjuk itt örülök, hogy mindjárt az egyetemi városok merültek föl, ugye potenciálisan általában az egyetemi városok külföldi diákokkal szeretnek a bérbeadókkal bérleteztetni, illetve szeretnek szerződni. Egyértelműen könnyebb a helyzet, ők általában egy év, két év után elmennek egyébként is, és nagyon-nagyon ritka az az eset, amikor nem fizetnek, vagy esetleg folyamatosan fel kell őket szólítani. Míg más esetben, és akkor itt nem feltétlenül az egyetemi városokat hoznám fel, hanem mondjuk egyéb településeken, ahol nem annyira az egyetemisták, hanem akár így családok vagy egyedülállók bérelnek ingatlant. Ott is nagyon fontos mind a bérbeadó, mind pedig a bérlő oldaláról, tehát mindkettőt kivédheti adott esetben az, hogyha papírra le van fektetve a bérleti jogviszonynak az összes föltétele, mikor fizetünk, mennyit fizetünk, van-e kaució, nincs kaució, ha van kaució, akkor azt mire számoljuk el a bérleti jogviszony megszűnésekor. Tehát igazából erre érdemes odafigyelni, és akkor ugye említettem, hogy közjegyző jogiratba foglalás is szóba jöhet. Hát nyilván ez azt gondolom, hogy nagyobb összegű bérleti díjaknál rentábilis lehet, mert hogy azért közjegyzői jogiratba foglalásnak van költsége természetesen. Most konkrét összeget nem tudok mondani, ugye, mert ez jogszabály határozza meg, és a közjegyzők ez alapján az díjszabása van, de hogy lehet egy magasabb összeg is, és akkor gyakorlatilag a közjegyzői jogirat az, ami megvédhet bennünket attól, hogy egy évekig elhúzódó kilakoltatási procedúrába kezdjünk, meg hogy egyáltalán a bérbeadó a pénzéhez jusson.
Ugye azt azért elmondhatjuk, hogy az albérletezéssel kapcsolatban az esetek 80-90%-ában minden rendben szokott menni, de mi a helyzet a maradék fennmaradó 10-20%-kal, amikor tényleg baj van, nem fizet a bérlő, és nem hajlandó elhagyni a lakásunkat?
Hát igen, sajnos erre is fel kell készülni. 1000%-ig ezt nem lehet kivédeni, ilyenkor szokott az segítséget adni, hogyha úgy gondolta a bérbeadó, hogy ő szeretné magát kibiztosítani, és akkor közjegyzőhöz elmentek, és közokiratba foglalták ezt a bérleti szerződést, akkor megteheti azt, hogy amennyiben a bérlő nem teljesít, és már esetlegesen 1-2-3 havi bérleti díj hátraléka is van, közjegyző által felszólításra kerül, illetve közjegyző jogiratba foglaltan kerül a bérleti szerződés felmondásra, és akkor ezt követően lényegében egy viszonylag rövid idő után, azt kell mondjam, hogy a szokásoshoz képest mondjuk egy 2-3-4 hónap alatt kilakoltatható a bérlő az ingatlanból. Míg, hogyha esetlegesen elmulasztottuk ennek a bérleti jogviszonynak a lepapírozását, vagy pedig mondjuk mi magunk készítettünk otthon saját kezűleg egy bérleti szerződést, bírósághoz kell fordulni, nekünk kell felszólítgatni a bérlőt, és ő ugye megteheti azt, hogy egészen addig, ameddig bírói ítélet ki nem mondta, hogy kiköltöztethető, illetve hát neki ki kell költöznie az ingatlanból. Ő eddig ott vígan él, és lényegében fogyasztja a villanyt, a gázt, a vizet, tehát a költségeket szaporítja. Ez akár évekig is eltartat.
Vannak esetleg különböző trükkök, módszerek, amikkel hát még a törvény határain belül, de hát mégis sem etikusan, de megpróbálhatjuk a bérlőt kirakni?
Hát nem szoktam javasolni semmi esetben sem, hogy mi magunk próbálkozzunk azzal, hogy lecseréltetjük az árat, vagy bekapcsoltatjuk a villanyt a bérlőfejezőn. Tehát ez egyébként is olyan jellegű eljárás, amire aztán mondjuk a bérlő kérhet birtokvédelmet, tehát akkor már megint úgymond ő van az erdő felől. Úgyhogy én minden esetben a megelőzést javasolnám, mert ilyenkor már nem sok lehetősége van sajnos a bérbeadónak. A bérlőt védi a jogszabály, a törvény egyértelműen.
Hallottam már olyan esetről is, és ezt az interneten is olvastam, hogy a tulajdonos egyszerűen kiszereltette mondjuk a nyílászárókat a bérleményből, mondván, hogy felújítja. Van, akkor ez is egy ilyen módszer, ami
hát nem egy beletikus. Hát ez is, igen, tehát a lehetőségeknek a tárháza az igen széles lehet, hogy mivel is próbáljuk kényszeríteni. Van, hogy a visszajáratlan a dolog, tehát nem tudom, a birtokon belüli lakót vagy bérlőt nem érdemes szerintem ezekkel fölbőszíteni, mert nagyobb kárt okozhatunk vele az esetben.